Hát szeretettel üdvözöllek itt nálunk.
Köszönöm.
Kedves fiatalember, kedves Nagy Sándor.
Köszönöm.
Én Tóth Józsefné vagyok, Szent Istvánon születtem, lánykori nevem Nagy Margit, jelenleg Fényes Ritkén a Kossuth 76 szám alatt lakom. Ide jöttem Fényes Ritkére, férhez. Nagyon megszerettem ezt a falut, de természetesen a szülőfalu a gyermekkorát idézi elő az embernek, és az mindig kedves marad, bár második otthonom Fényes Ritke. Sokat, és akkor most kezdtem majd jól.
Ja, persze.
Ja, igen. Sokat beszéltem, vagy sokat, igen, sokat beszéltem már a munkáról, hogy mennyire bevontak bennünket a mezőgazdasági munkába, mint gyerekeket, és hát legfőképpen a kapálás, amiről másokat is meséltem, de ez a kapálás soha nem volt terhes munka, mert az édesanyámnak, hála Istennek, nagyon szép hangja volt, a bátyámnak is nagyon-nagyon sok magyar nótát, népdalt, balladát tudott, és egész nap ezeket egymás után énekelte, ami könnyebbé tette a munkavégzést. Észre se vettük, hogy közben milyen nehéz munkát végzünk, vagy elfáradunk. Igaz, hogy nekem nem volt teljes, nagyon jó hangom, de a fülemben mégiscsak hallottam, és mondtam utánuk. Most...
És akkor tetszene tudni mondani?
Ja, és kérdés. Akkor igen, egy balladát, ha elmondhatok, akkor azt szeretnék eldalolni. Mindenki nézzel, vagy hát nézzék el, ha nem szépen a hangján mondom, de ez nagyon kedves számomra.
Az a lényeg.
Igen. És Endreváró udvarában van egy fa, juhászlegény furujázik alatta. Szépen fújja juhászlegény a furuját, behaladszik Endre báró ablakán. Szépen fújja juhászlegény a furuját, behaladszik Endre báró ablakán. Endre báró megkérdezi a juhászt, nem látta-e a kisasszonyt valahol? Ma egy hete veszett el a bojtárom, talán bizony vele van a kisasszony. Ma egy hete veszett el a bojtárom, talán bizony vele van a kisasszony. Endre báró intót küld a lányáért, 9 bojtár, 9 zsandárt, meg a juhász bojtáré. A kisasszony elől a hintóba, juhászlegény hátul megyen vasalva. A kisasszony elől a hintóba, juhászlegény hátul megyen vasalva. Jaj, de szépen kifaragták azt a fát, amelyre a juhász legényt akasszák. Fújja a szél fekete göndörhaját, más leli Endre báró leányát. Fújja a szél fekete göndörhaját, más leli Endre báró leányát. Nagyon sok balladát tudtam, hát sajnos ez kedves volt, ezért mondtam ezt el. Még a munkavégzésről szeretnék többet beszélni, Abban az időben egy 17 éves lánynak már kötelessége volt tudni kenyeret sütni, kalácsot sütni, és mindenféle ételt elkészíteni, megfőzni. Korábban is mentek férhez a lányok, de akkorra, erre korra meg is kellett tanulni, hogy egy családot hogy kell ellátni. És ezekben a munkákban is mindig bevontak bennünket a szülők. Meg kellett tanulnunk a kenyeret bedagasztani, hogy kell csinálni a kalácsot úgy szintén. Reggel korán felköltöttek, ha kenyérsütés volt, hogy azt lássuk, hogy kell befűteni, mikor elég meleg az a kemence, hogy kell azt megnézni a piszkafával, hogy kell a kenyeret betenni a kemencébe. Tehát a munkavégzés minden fázisát megtanítottak egy lánnyal. Ez iratlan törvény, és ezt be kellett tartani. De mindemellett, a munka mellett a mindenhez hozzásegítették a fiatalokat, szórakozásokhoz, kikapcsolódáshoz, az sem volt megvonva senkitől. A nyár az adva van, akkor nem kell házakba vonulni, az utca, a sétáló része a falunak, az szabad volt, a szabad terek, ott lehetett szórakozni. Télen beszorultak az emberek, de a fiataloknak akkor is megvolt a lehetőségük, hogy szórakozzanak. A mi falunkban úgynevezett fonóházakat béreltek a lányok maguknak, egyszerű özvegyasszonyoktól egy-egy szobát, általában az első szobát kibérelték, és fontak hétköznapi estéken, főleg szerdán. Szerda volt az a nap, amikor szabad volt udvarolni. Na de hát itt egyszerűen összegyűltek a fiatal lányok a fonóházba, vitték a guzsajukat, vitték a szözt és fontak. A fiúk összeverődve baráti körbe mentek egyik házba, a másikra, kinek hol volt a kedvese, odahúzott a szíve, akkor mentek együtt, és akkor szájharmonikával, tangóharmonikával, de ha nem volt semmilyen zene eszköz, akkor dalolva, énekelve mentek be a lányokhoz, a lányok félretették a guzsajt, a fornást, egy-kettőt fordultak és táncoltak egy kicsit, vagy beszélgettek. Akkor az a csapat fiú elvonult, akkor egy kis idő múlva ment a másik. akkor egy másik csapatból volt ott olyan fiatalember, akinek éppen ott volt a kedvese. És vasárnap este kártyáztak a lányok az asztalon körül. Az asztalon körül állva, igaz, hogy én már az én koromban, mire én felnőttem, ez a szokás nem volt meg, illetve elhanyagolódott, változott a világ. Nagyon sokat változott a világ, de mint gyerek, az édesanyám húgait, édesanyámmal együtt elmentünk megnézni, hogy na most szépen vannak felöltözve, vagy mások hogy vannak felöltözve. Édesanyámtól a húgai 10-12 évvel voltak fiatalabbak, tehát így még nem mentek férhez, akkor és vitt engem is magával, hogy megnézem, hogy kell. Tanuljam meg azt is, hogy ott hogy kell viselkedni, de mire már én felnőttem, akkor már sajnos, hát ennek vége lett, én azt hiszem, hogy a második világháborúnak a kezdete is meghatározta azt, hogy ez egy kicsit változott, mert hát ugye tudva levő, hogy azért végig söpört Magyarországon is a második világháború. Különösen a mi falunkat nagyon érintette, mert megszállt terület volt. Sajnos még olyan napot is át kellett élni, hogy ki akarták költöztetni a lakosságot, el akarták költöztetni Egerlövőbe. Át akarták telepíteni. Volt egy Vitéz Suba Pál nevű papunk, esperes urunk, aki nagy szerencsénkre utána járt, hogy hol lesz az ütközet, és tőután 3 órakor a toronyból hirdette ki, hogy ne menjünk sehová, mert nem a mi falunkat fogja érni az ütközet, és ez valóban nem is érintett minket, ahová költöztettek volna, pont ott volt az ütközet, hisz Füzesabonyhoz közel, ezt a történelemből is tudjuk, hogy ott volt a nagy ütközet a orosz és a magyar, meg a németekkel. De főleg inkább a magyarokkal. És hát erről külön élményem van, erről a bevonulásról, az oroszok bevonulásáról. Reggel felébredtem, és azt láttam, hogy rengeteg katona vesz körül, és fekszenek a szobába, a pitvarba, első-hátsó szobába. Természetesen 4-5-6 éves gyerek az elkezd sírni, mert megijed annyi embertől, és megszólaltak, hogy nekik is van Szabolcs megyében, már akkor is szabolcsi emberekkel találkoztam, szabolcsi katonákkal. Nekik is van Szabolcs megyében, mert ők ide van, Szabolcs megyében valók, és nekik is van gyermekük, és én ne féljek tőlük. Hát így megvigasztalódtam, meg kedvesen néztek rám. Hát így elfogadtam, hogy ott vannak, majd jött édesanyám, és nyilván elvitt onnan és felöltöztetett, és akkor, hát akkor nap délig katonák ott tartózkodtak, nem csak nálunk, a szomszédokban is, ebédet is főztek, de közben már Tiszabábolnál, 4-esnél, Tiszafüred oldaláról, a Tusza másik oldaláról jöttek át, és jöttek át az orosz katonák. És a magyar katonák már alig érkeztek meg ebédelni, bár is több ebédet főztek maguknak, de nem érkeztek megebédelni, hanem már gyorsan készülni, össze kellett magukat szedni és elvonulni, mert bizony már közel jártak az oroszok, Alföldön azért az Alföld az egy síkvidék, nem hegyeket kellett megmászni, hanem Alföldön ott lehetett haladni, és bizony hamar megérkeztek. Igaz, hogy nekünk is gyorsan bunkerba kellett menni, mert hát puskalövésekkel érkeztek meg a faluba. Amikor az ki volt adva, hogy amikor megérkeznek, akkor fehér kendőt kell lopogtatni, és menjünk ki elejük, fogadjuk őket. Hát ez így is történt, hogy a golyózápor után, mikor az elcsendesedett, akkor édesapám kimerészkedett, vagyis neki ki kellett menni a bunkerból, és fehér kendővel fogadta őket. Hát ilyen kozákos tisztre emlékszem, fehér lovon, aki a mi kapunk előtt megállt, és utána jöttek a fiatalabb katonák, és akkor az egész lakásba, padláson, szobába, istállóba, mindenhol mindent megnéztek, hogy nincsenek katona. Nem találkoznak-e valakivel. Hát szerencsére nem volt, pedig az egyik kis fiatal katona ott felejtette a puskáját nálunk. És visszaszaladt érte, nagy szerencsénkre, mert az végzetes lett volna számunkra, hogy ott van egy puska. Az végzetes lett volna. Tehát ez az emlékem maradt meg, arról, amikor elfoglalták a falunkat az orosz katonák. Majd teltek-múltak, hát ez ilyen október lehetett, teltek-múltak a napok, és nem vonultak el a községünkből, ránk jött a tél is, ott maradtak, oda költöztek, lovakat a nagyszüleim istállójukba kötözték, a nagymamámnak főzni kellett nekik, én arra az udvarra féltem még fölmenni is, mert olyan sok katona ott volt, nagymamám egyedül főzött nekik. Mi pedig összegyűltünk gyerekek, akkor édesanyám is, összegyűltünk nagyobb családnál, több szomszéd, több gyerek, és ott aludtunk lócán, földön, mikor, hogy. Még meg nem szoktuk, hogy megszállottak vagyunk, és hát akkor ez hosszú ideig fog tartani, és haza kell menni. Hát így édesapám természetesen, hogy a jószágok miatt, meg a egyik nagymám ott élt velünk, ő ott volt odahaza, de majd mi is hazamerészkedtünk, viszont a fiatalabb anyukámnak a húgai, vagy szomszédba is volt vele idős fiatal lány, azok bujkáltak. Bujkáltak egyik csirke vagy tyúkol tetejéről a másik tyúkol tetejére, mert istálló tetejére nem mehettek, mert oda könnyen felütöttek a katonák is. Első időben spájzba mentek be, és szekrényt raktak elé az emberek, hogy azzal elvegyék a figyelmet, hogy ott ajtó van, és oda be lehet menni, de ez erre elég hamar rájöttek, és minden szekrény mögé néztek, és akkor az veszélyes volt, tehát ezért kerültek ki, hogy hiába tél volt, hideg volt, ott kellett nekik tartózkodni kint. És akkor én, mint kisgyerek, hát most mennyi? Hát 5-6 éves voltam, amikor 5-6 éves. És akkor engem küldtek, hogy vigyek nekik enni. Kis kosárba, kis edénybe, 2-3-szor el. És azt megmondták, hogy most kinek a tyúkolpadján vannak. És akkor vittem, mert feltételezték, hogy engem nem bántanak. De beöltözve feketébe, meg nem én, hanem ezek a fiatal lányok, ezek így voltak felöltözve, vagy fiatal asszonyok is. Így öltöztek, hogy bekenték magukat, hogy fekete legyen, kormolták az arcukat, hogy öregebbek legyenek, fekete kendőt kötöttek a fejükre, fekete ruhákat vettek fel. Hát ennek ellenére hát ez akkor is sok minden veszélynek ki voltak téve. Sokszor éjszaka is előfordult, hogy akármilyen hamis kutya, nekünk nagyon hamis kutyánk volt, de hát ha a kutya nagyon támadta őket, azt úgy is lelőtték. Tehát ha kellett a házigazdát is, én ezt úgy tudom, hogy itt Fényes Ritkén is volt ilyen eset, hogy kint a petrohai szőlőbe valakit lelőttek. Hát ez úgy az emberi ösztön az ilyesmire képes. Az, hogy most lelövik a férfit, és kész, akkor szabadok. Tehát majd nem sok férfi volt odahaza, mert ugye a hadra fogható férfi az mind oda volt vagy a háborúba, vagy a fogságba került már, vagy tehát katonának be kellett vonulni. Szerencsére, nem szerencse volt, de édesapámnak a hallásával gond volt, és így ő nem sorolták be katonának, tehát ő velünk volt mindvégig. De mégis előfordult, hogy éjszaka bejöttek az orosz katonák, fogták a Dunát, ledobták rólunk, megnézték, hogy kik fekszünk ott az ágyba, és akkorra már összeszervezkedtek a otthon lévő férfiak, hogy ilyen járták az utcákat, hogy figyeljék, hogy a lámpa, az ablak melyik oldalán van, mert ha a lámpa, most én már azt nem tudom megmondani, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon kellett lenni, meggyújtva a lámpának, milyen villany nem volt, vagy gyertyának, vagy lámpának, de inkább lámpának, vagy ilyen viharlámpának, ki kellett tenni az ablak valamelyik oldalára, és akkor ők jöttek a házhoz. Az jelezte, hogy baj van, és akkor hát végső soron így menekültünk meg, mi is akkor egy valamilyen, nem tudom, mi várt volna ránk, hanem az nem lett volna megszervezve, nem tudom, átéltem, hogy bejöttek és ott voltak. De hát ez egyik oldala annak, hogy mit jelent az, hogy megszállott falunak lenni. A másik az, hogy mire eljött a tavasz, akkor a rengeteg állat, ami ugye lovak, amit ott tartottak, annak ennivaló kellett. Ott, amikor mentem haza felé, és szembe találkoztam a kamerából kijövő orosz katonával, aki a hátán vitt egy zsák zabot. Bevitte a lovaknak. Hát takarmány kellett. Se apukám nem szólhatott, én meg pláne nem, hát még meg is ijedtem.
Nem volt mit tenni?
Igen, nem volt mit tenni, el kell fogadni. Na most nem csak, hogy a lovakot etetni kellett, az embereket is etetni kellett. És ha elfogyott az ennivaló, akkor ahol még sertés volt, hizó volt, azt levágták. Ha már nem volt hizó, akkor arra való sűrőket levágták, a borjukot levágták, ha kellett, a teheneket levágták. Az ennivaló, a kenyér, az elfogyott. Az természetes dolog volt számukra, hogy jöttek egy vasárnap délután is a katonák, ketten, hárman vagy négyen, és járták a falut, és bementek egy lakásba, és ott meg kellett, hogy kínálják őket. Hát oda rakták a kenyeret, ha még volt valami szalonna vagy zsír az asztalra, és elfogyott. Hát nyilván, hogy több kenyeret kellett sütni. Mire eljött a tavasz, és ők tovább mentek tőlünk, akkor ott maradt a község lakossága ennivaló nélkül. Ennivaló nélkül. Minden család. Kivétel nélkül. Tehát nem volt különbség. Említettem, hogy 48-an jártunk iskolába, abból 41 lány volt. És az osztálytársamhoz bármelyikhez mentünk be, bármelyiknek a házába egy vasárnap után, vagy olyan nagyon nem mertünk járkálni, de mikor már nem voltak ott az oroszok, és vagy a katonák, a megszállók, de bármelyik lakásba mentünk be, ott kukorica lisztből készített süteményen kívül semmi nem volt. Mindenkinek az maradt meg. Valamennyi kukorica valami oknál fogva megmaradt. És akkor azt megdaráltattuk, volt két daráló is a faluba, tehát két helyen is ilyen kis malomnak hívtuk, tehát ahol lehetett árpát hántoltatni, és akkor az ugye abból volt az árpakása, vagy amivel végül is akkor még a hurkát is abból készítették, meg kukorica darábon, mert ez ugye nagyon meghatározó volt, hogy nem volt más. És elvittük a kismalomba, ott megőrülték, vagy ugye megdaráltattuk, és akkor azt mindenki szitálta a lisztet külön, szitálták a kását ilyen méretűre, olyan méretűre, különböző szitákkal vagy rustákkal rustálták, és azt használták fel, vagy karácsonykor, hát olyan, hogy szaloncukor, hát ez még véletlenül se volt. Szerencsére, hogy az én édesanyám nagyon-nagyon ügyes asszony volt, és akkor cukorrépa melaszkot csinált, és abból főzött szaloncukrot, hogy ne, de nagyon sok családnál kenyérhéjat raktak a szaloncukor papírba. Már az én gyerekeim elég nagyok voltak, amikor én még mindig elraktam a szaloncukor papírt, mert azt láttam odahaza, hogy minden évben, mivel nem lehetett kapni, nem volt szaloncukor, mert nem csak akkor nem lehetett kapni, ugye a háború után azért akkor megjött a beadási világ. Tehát az is megint egy meghatározó dolog volt, és vagy volt szaloncukor, vagy nem volt szaloncukor. Volt, aki kockacukrot rakott a szaloncukor papírjába, volt, aki csak kenyérhéjat. És én nagyon büszke voltam az édesanyám ügyességére, hogy nekünk mindig szaloncukrunk van, és még volt, és még színezte is valamivel. Szépen eligazgatta egy tepsőbe, vagy egy tányérbe, és felvagdalt a szaloncukor formára, és így nekünk volt szaloncukrunk, és én büszke voltam, hogy azzal is megtudtam az osztálytársaimat, ha hozzám jöttek kínálni, vagy a vendéget, mert nekünk szaloncukrunk volt. De ez nem adatott meg, mert ugye ez nem... Most voltak olyan lakások, ahol ugye orvosi rendelőt, egészségügyi házat alakítottak ki. Hát nyilván ott az orvosok azért nem voltak annyira rossz. Vagy hát most ez nem is rossz, hát azok azért viselkedtek. És akkor azoknak jobb helyzetük volt. De volt olyan hely, ahol eléggé visszaéltek a háziak vagy türelmével, visszaéltek. Ágyneműt összesározták, sáros csizmába belefeküdtek. Hát ez úgy rossz is említeni, mert ez lehet, hogy teljesen mindegy, hogy ki, milyen származású az a katona, bizonyos helyzetekben ilyen. Tehát nem azt akarom mondani, hogy csak ez a nép olyan. Hát ki tudja, hogy egy háború mit von maga után. Én ezt láttam, ezt tapasztaltam. Akkor még egy nagyon nagy veszteség érte a községünket, mert nálunk ugye, hát kő nincs, mint ahogy fényesítként se lehet követni. Találni, de is valamikor ugye hozatták a követ a házak alá. Most már betonoznak, de abban az időben kő alapot raktak. És ezt a kő alapot, ezt jó előre igyekeztek megvenni, akik házat akartak építeni, és nagy, hatalmas nagy kupacokba rakták le az udvarokra, és egyszer kitalálták, hogy a Borsodiván volt a nagy, most én nem tudom, a katonaságnak a vezérkara, vagy kik voltak ott, de Szent Istvánról át akartak menni Borsodivánkára, na most tudni kell, hogy a Szent Istváni föld az egy fekete, agyagos, ragadós föld, abba belehordták a faluba található összes követ. Na de az nem volt faragva, meg az hiába. Hát az bele lett dobálva a nagy sárba, kordélyokat hoztak oda valahonnan, és kordéllyal hordták, menni kellett, aki bírt megmozdulni, annak menni kellett segíteni, de nem az, hogy menni kellett segíteni, felpakolni, hát a családnak is segíteni kellett, az udvarlán, akié volt a kő, hogy elvigyék az útba. Hát ez sajnos ott van elsüllyedve ott az útban, mert abból nem lett út. Ezt nem lehetett megcsinálni, nem lehetett megközelíteni, és a földbe belesüllyedt az egész, tehát nem lehetett megcsinálni, meg akkorra el is mentek, mire tovább mentek, hát mentek Budapest felé, mivel mi Budapesthez 150 kilométerre vagyunk, ugye tavaszra már áprilisra felszabadult Budapest, tehát akkor már nem kellett az út. Tehát ez egy rossz, végtelenül rossz időszak volt ezt átélni, de most ezután jött a beadás, jött az időszak, amikor semmivel nem rendelkeztünk, megtermeltük a búzát, de elvitték, akkor meg volt szabva, hogy egy embernek hány mázsa búza jár, és akkor a többit, a fölösleget elvitték az udvarról. Valamit adtunk, kaptunk érte, kaptunk vagy nem kaptunk, azt oda kellett adni a beadás ideje alatt. Csak annyi mázsát kaptunk, ahány fő volt egy család, annak megfelelően. Azt hiszem, hogy 2,5 mázsa volt az egy főre első búza mennyiség. És akkor abból kellett gazdálkodni, tehát az se volt egy nagyon jó világ, mert a többit mind elszállították. Ahogy a cséplőgép csépelt az udvaron, kimérték a családnak járó búzát, a többit pakolták teherautóra és elvitték. Akkor még egy hátránya volt ennek a községnek, hogy 53-ban már TSZ-esítették a falut. Tehát ott szinte mi ki se láboltunk a háború veszteségéből és a beadás veszteségéből. Nem volt ideje a falunak kilábalni. Pedig jó, nagyon sok jómódú család volt, hisz 18-20 hódfőből egy család megélt. Összefogott, dolgozott, annyi elegendő volt ahhoz, hogy egy családot tisztességesen eltartson. Jószágot neveljen, minden volt belőle, és különösen a gyerekeket munkaszeretetre nevelték, és a gyerekeket is bevonták a munkába, saját maguk megművelték, tehát az egész hasznot élvezhették is, megéltek belőle. Hát ennek mi hamar vége lett, úgyhogy az én gyerekkorom, édesanyám mindig mondta, hogy gyermekem, mikor a bátyát született, akkor neki azt se tudtam, hogy mit süssek, olyan finom süteményeket sütöttem, és amikor te születtél, már pogácsára se nagyon tellett. 39-es év, ugye azért az már akkor egy elég kritikus időszak volt, és még hozzá a háború, és ezek a megszállások, ezek a beadások, tehát és a korai TSZ-esítés, mint ezt a falut eléggé. Tehát az én szülőfalumat, pedig egy nagyon szép falu, tényleg főtere mindene, nagyon-nagyon szorgalmas nép lakta, tehát szép, tiszta falu, bármikor ajánlom bárkinek, hogy menjen el, és nézze meg, hogy mennyire igazam van, hogy nagyon szép, tiszta, rendezett falu. De sajnos nehéz volt a megélhetés, sokat kellett dolgozni, de ugye, amint mondtam, a jókedv, a nóta, az megmaradt, jókedvű nép volt, szeretett mulatni, nálunk egy lakodalom 3 napig tartott. Mert annak meg volt a szó, és nagy lakodalmakat csináltak, az 200-250 fős lakodalom volt mindig, és pinteken este vitte a vőlegény a csokrot a mennyasszonynak, meg az ajándékot, és akkor a mennyasszonyos háznál fogadták a vőlegény szüleit, meg a hát a közeli rokonságot, keresztszülőket, szülőket, testvéreket, ez már péntek este. Szombaton volt az esküvő, de mivel a 200 ember, meg 200-on felül létszámot hívtak meg, akkor azt mindig úgy rendezték meg, hogy a vőlegény vendége a vőlegénynél vacsorázott, a menyasszony vendége a menyasszonynál vacsorázott, csak külön, aki túl közel álló volt, a menyasszony testvére, keresztszülei, azok voltak a vőlegénynél, egy a vőlegényes háznál, azok ettek a vőlegényes háznál, mert azok a menyasszony közeli hozzátartozói voltak, és azokat vendégül látta a vőlegény. De a többi vendég, aki nem testvér, vagy keresztszülő, vagy keresztgyermek volt, az a menyasszonyos háznál vacsorázott, és vacsora után ajándékokkal, ilyen sütött perecekkel a karukon az asszonyok mentek a vőlegényes házhoz együtt mulatni. És akkor átvonultak, külön fogadta a vőlegény, meg a menyasszony, meg rezes bandás volt általában a zeneszolgáltató, és akkor a bandás csapat is kiment a kapu elé, és fogadták a menyasszony rokonságát. És attól az ön lehetett ilyen 9 óra, vagy 8 óra, 9 óra, vagy mikre ugye megvacsorázni, és akkor már együtt mulatott, akár hajnalig is az egész nász nép. De addig nem. És akkor még ez mindig nem fejeződött be, ez az esküvői ceremónia azzal, hogy vége volt már mindennek, hanem vasárnap, akkor a menyasszonyos, a menyasszonyos háztól elmentek a szülők megnézni a lányukat, mint új menyecskét. Meg a közeli rokonság. Ez volt a kislagzi. Ezt úgy hívták, hogy kislagziba hivatalos vagyok. Tehát este, amikor már együtt mulatott a társaság, és amikor búcsúztak a meghívott vendégek, akik másnapra meg akartak hívni, azt megszólították a vőlegény meg a menyasszony, hogy holnap várjuk szeretettel. És akkor azoknak el kellett menni a lányos házhoz, mert a lányos háztól vonultak a vőlegényes házhoz, hogy megnézzék a fiatal párt. És megnézzék, hogy na, hogy vannak berendezkedve, vagy mi van velük. Tehát ez nálunk egy ilyen 3 napos lakodalom volt, ami a férjemnek nagyon-nagyon különös volt, amikor oda került, hogy 3 napos lakodalom, hát neki ez nehéz volt szinte elfogadni, furcsa volt számára. De ez így volt szokás. Hát ma már nem így van, minden évben tartanak az egy matyó lakodalmat ott a faluba, hogy még bemutatnak. Vagy tényleges lakodalom, vagy nem tényleges. Tehát van, amikor, mert tavaly voltam éppen Szent Istvánon egy ilyen lakodalomba, erdélyi fiatalok esküdtek, mert egyszer ott voltak Szent Istvánon, mikor egy ilyen megrendezett lakodalom volt, és nagyon tetszett nekik, népviseletben vannak a Szent Istváni fiatalok is, vagy fiatalok, vagy akiknek még van népviseleti ruhájuk felöltözve, és akkor mindenféleképpen bemennek a templomba, akkor is, hogyha nem igazi az esküvő, hanem csak felöltözött valaki menyasszonynak és vőlegénynek, akkor is bemennek a templomba, akkor van egy prédikáció, és akkor utána kivonulnak a templomból. De ha valós az esküvő, ugye akkor nyilván akkor van az esküvő. És tavaly éppen ez az erdélyi fiatal pár esküdött, akinek nagyon tetszett ez a megrendezés, és 108 180-an voltak erdélybű vendégek. Az erdei szintén gyönyörű népviseletbe, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem. Nem sok időt töltöttem, tehát ne a vacsoránál, tehát nem fizettem be, csak nem befizettünk, hanem csak elmentünk rokonlátogatásra, és megrészt vettünk. De az egész falu megmozdul, és ott van a főtéren, a templom körül meg. Körbe mennek a falun, tehát nem ugye úgy, hogy most a vőlegényháztól, meg a mennyasszonyháztól, hát ha valós a lakodalom, akkor úgy vonulnak, de most is körbe mennek, és akkor ott mindenki látja őket, és tudom bárkinek ajánlani, mert tényleg nagyon szép, igaz, hogy 5000 forint egy részvételi díj, de nem olyan sok az egy ilyen egész napos ellátás, meg a látnivaló érdemes megnézni. Úgyhogy nem tudom, hogy elmondtam-e mindent, mit is.
Hát nem tudom, hogy tetszett még felírni valamilyen
balladát,
vagy...
Hát már ezt írtam föl, angolul már, hát úgy magyar nótákat, hát én elég sokat tudok, de nem biztos, hogy szép hangon, úgyhogy éppen tegnap este itt azért van felírva, mert a páronnak kezdtem el mondogatni, hogy hú, ezt is tudom, és te ismered, vagy nem. Hát volt, amit ismert, volt, amit nem. Hát nem tudom, de van még egy olyan, hogy este van, elmúlt 9 óra, vagy este van, 9-et üt az óra. Nem csavarok senki már a faluba, én csavargok, mert nem bírok elaludni, fáj a szívem, a szerelem gyötöri. Fáj a szívem, gyógyítani nem lehet. Majd meggyógyít a jó Isten, ha szeret. Majd meggyógyít a koporsom széldeszkája, majd, ha a föld zúg az oldalába. Hát ezt így tegnap este a kedves párommal. Felírtam egy párat, de mert nekem még egy nagyon kedves nótám van, hogy A motlegel, hadd pályt csikó magába. Mindahatnak, békjóba van a lába. Gyere, babám, reszeljük le a békjót. Most már végén nem tudom, hogy van vele. Hát ez az már egy idős korban, látod. Ja, gyere, babám, beszéljük le a békét. Azt kérdezi én tőlem a kapitány. Ki babája, ez a csinos barna lány. Az én hazám, Borsod megye Szent István. Ott neveld fel, az én drága jó anyám. De valami nem stemmel, el kell, hogy mondjam, hogy tudjam, hogy még egyszer beénekeljem, jó?
Ja.
Mert valahogy el kell, hogy... A motlegel, hadd pejtsikó magába. Mindahatnak, békjóba van a lába. Gyere, babám, fordítsd erre a csikó. Reszeljük le, Ereszeljük le a békjól. Na. Fordítsd erre a csikót, reszeljük le a lábáról a békjót. Azt kérdezi én tőlem a kapitány. Hová való ez a piros barna lány? Az én hazám, Borsod megye Szent István. Ott neveld fel az én drága jó anyám. Ha akarod, beleteszek, ha nem, nem. Amikor elrendelték, hogy el kell hagynunk a falut, akkor az iszonyatos nagy izgalommal tele nap volt, mert nem tudtuk, hogy visszatérünk az otthonunkba, vagy nem. És ha visszatérünk, akkor ott találjuk, amink van, vagy nem találjuk ott. És akkor ládákba pakoltuk a ruhákat, és a nagy gödröt kell, hát egy nagy gödröt ástak a istálló közepére, és akkor körbe raktuk a földet, a ládának, amikor elkészült a hely, akkor körbe raktuk cementes zsákpapírral, mert a cementes zsákpapír az olyan tiszta is volt a középső rész, mert az három papírba volt mindig becsomagolva. És a közepe az tiszta volt, és akkor szépen körbe rakták a földbe, beigazgatták, és akkor úgy tették be a ládát, és akkor a láda tetejét is azzal takarták le. Az egy kicsit a nedvességet is magába szívta a földből, meg hát védték a ládát, és hát azt is sajnálták, hogy le kellett ásni a földbe. Vagy a zsíros pödönöket, akkor azt is egy körbevették a papírral, és akkor még úgy hívták ezeket a hólyagpapír, hogy egy ilyen zsíros papír, ez most már valami más lehet a neve, vagy már nem is nagyon lehet ezt a papírt kapni, és akkor jól leszorították a zsíros pödröny tetejét, hogy hát valamilyen hangya valami bele ne menjen, és ezt is szintén cementes zsákpapírokkal körbevonták. És akkor meg volt adva, hogy egy dunát vihetünk. Tehát ugye, ami odahaza maradt, azt az értéket is védeni kellett. Tehát valamilyen formába. És egész reggeltől ezt csinálta mindenki. Az viszont ki volt adva, hogy vihetünk egy dunát, egy kenyeret, szalonnát, valamit, tehát, de sok cuccot nem, sok mindent nem, tehát azért ezzel is tájékoztatták a lakosságot, hogy mit vihetnek el és mit nem. És akkor hát ez iszonyatos izgalommal, tele félelemmel, mit, hogy fogunk találni, mit, hogy hagyjunk itt, minden jószágokkal mi lesz. Hát ezek egy nagyon nagy kérdések voltak. Hát ott annyi embert látni tele izgalommal, hát ez egy elmondhatatlan szomorúság. Elmondhatatlan szomorúság, azt nem lehet. Nem tudja az ember szavakkal kifejezni, amit akkor láthatott, vagy láttam, vagy megértem a szüleimmel, szomszédokkal, mindenkivel. És bennünk is, gyerekekben is az az izgalom, hogy mi lesz. És szerencsére ugye volt egy nagy Vitéz Suba Pál nevű papunk, aki elment, és pontosan megtudta, megérdeklődte valahonnan. Mezőkövestről, vagy Füzesabonyról, vagy hova ment, ezt nem tudom. És délután 3 órakor, amikor hazérkezett, akkor fölment a toronyba, és elkezdte kiabálni, hogy ne induljunk, mert ott lesz a harctér, nem. tehát ne induljon el senki, pedig már abban az idő. Tehát ez már olyan utolsó időszak volt, mert az is ki volt adva, hogy 3-4 óra körül indulni kell. Nagyon hálásak voltunk ennek a papnak, még utána sokáig ott volt. Háború után került el onnan, tehát sokáig ott maradt, de nagyon hálás volt a lakosságnak, hogy így megmentette az embereket. Hát ez egy borzalmas, nem kívánom senkinek, és amikor valamilyen ilyen földrengés, vagy bármit látok a világban, ilyen tragédiát, nem szeretem, mindig előjön. Mindig előjön. És még egy nagyon-nagyon rossz emlékem volt, mondjam el, amikor én nem tudom, hogy milyen oknál fogva, mert hát ez még elég kicsi gyerek voltam, ítéltek ott el, ugye katonai bíróság 4 magyar katonát, hát állítólag hazaárulás miatt, és akkor a temetővel szembe lévő árokba állították őket, bekötötték a szemüket, és hát ennek híre ment, hogy ugye el vannak ítélve, és akkor lefogják őket. Hát, hogy ott agyon is lövik. Hát a bátyámat elengedte édesanyám, hogy megnézze, én ott elkezdtem sírni, hogy de én is el akarok menni, akkor eljött velem anyukám. Hát nagy szerencsémre, hogy eljött, mert akkor, de még mai napig is az ember nehezen tudja felfogni, hogy egyik ember a másikat csak úgy lelövi. Na jó, aki lelőtte, annak parancs volt kiadva, ő is játszott az életével, ha nem lő, akkor ő is oda kerül, hogy ott lövik le. De hogy azt én, mint gyerek, nem tudtam felfogni, hogy van ilyen. Azért is vágytam, mert bennem volt egy olyan bizalom, hogy én biztos nem fog megtörténni. Jó, hogy ezt mondják. De hát ilyen van, hogy az egyik ember lelövi a másikat. Hát ez nekem felfoghatatlan volt. És amikor még rájuk kötötték a fehér kendőt, és bekötötték a szemüket, még akkor is abba bíztam, hogy biztos, hogy nem fogják őket lelőni. És sajnos tűz, és összerogyott mind a 4 ember. Hát akkor anyukám gyorsan felkapott az ölébe. Szerencsém, hogy ott volt, mert ezt ilyen tehát az nehéz, nagyon nehéz volt feldolgozni. Mai napig nem tudok olyan filmet nézni, mindegy, hogy film készült, de ha ilyen eset van benne, hogy valaki kivégzés, akkor én azt nem tudom nézni, mert szinte nem tudja az ember áttenni azt a valóságot, most csak egy színjátszásba, hogy ez most csak meg van játszva. Bennem mindig az a kép marad meg, és nem tudom nézni. Tehát én nagyon-nagyon elég sok mindent éltem meg a háborúból. Rossz helyen volt a szülőfalom, rossz helyen volt, és sok borzalmat kellett feldolgozni, ami hát milyen megmaradt bennem. Mielőtt még ugye elfoglalták a falunkat, azelőtt a Debrecen bombázásait is át kellett, hogy éljem. A Sztalin gyertyákot este már dobálták le, és akkor olyan keresztirányba, hát ugye mi nem a Hortobágyhoz tartozunk, mert a Tiszának már inkább mezőkövesnek a jobb oldalán már az északi, a Bükhegységnek a lába van, de mi még az Alföldhöz tartozunk. Tehát ott síkvidék van, mint az asztal deszkája olyan egyenes, hogy ott még fákot sem termelnek, vagy nincsen a földek végén fa, tehát mi ellátunk 5 kilométerre, 6 kilométerre simán, ha a falu széléről kinézünk a mezőre, hát ez ugye egy nagy síkság. És És azt is, amikor ugye világítottak a sztálin gyertyák, és akkor bombázták Debrecent. És mi meg mentünk ki a házból, mentünk a kertekbe, meg a fasorokba, meg mentünk a szomszédba, meg ide-oda, hova bújtunk, hogy ne a lakásba legyünk, mert nagyon sok lakást eltaláltak, nagyon sok bomba. Bomba esett le a mi községünkre, tehát nagyon-nagyon sokszor volt, hogy most ezt elvétették-e, vagy pedig véletlen volt, mert mellettünk nagyobb város, csak Mezőkövest volt, Debrecen meg Svébe, tehát úgy, hát mit tudom én, az egy 60-70 kilométer, vagy pontosan nem is tudom, de láttuk, és ha jöhet meg közben a Tiszai hídat, a Tisza-Füredi hídat is bombázták. És akkor az, ahhoz már ugye közelebb voltunk, az olyan 16-17 kilométerre van. És akkor, amikor ugye egy bomba becsapódik egy lakásba, hát akkor az tüzet is okoz, az egy nagy lukat hagy maga után, tudjuk, hogy mennyire süllyed be, és mennyire vetődik be, milyen fajta. És ez egy szörnyű dolog volt, tehát ezt átélni. Tehát nekem ez a háború és a háborúskodás, vagy bármilyen katasztrófa mindig trauma az életemben. Mert gyerekkoromban ezt átéltem, nem olyan, hogy nem éltem át. Láttam, ott voltam. Tűzesetkor nagyon összefogó nép volt, mert ha tűzeset volt, akkor iskolából kimentünk gyerekek. A tanításról elengedtek bennünket, hogy menjünk segíteni, hogy a vödröket egymásnak adogattuk. Hogy minél több, hogy oltsuk a tüzet. Tehát ez egy olyan katasztrofális helyzet volt, hogy ez nekem úgy nehéz feldolgozni, nehéz. És nem szeretek ilyen filmeket nézni, ez biztos. Tehát sok minden volt abba a faluba. Rossz helyen volt biztosan, pedig jó emberek élték, szorgalmas emberek éltek benne, de valahogy a sors ezt hozta ránk, és ezt végig kellett élni. Na, de Fényes Ritkától egy kicsit nyugodtabb falu volt, kiegyensúlyozottabb volt, amikor én ide kerültem, itt még nem volt TSZ, még maszekvilág volt. Felfoghatatlan volt az embereknek, hogy nálunk már TSZ van. Ugye hát az, hogy TSZ, hát hogy... Hát hogy lehet úgy élni, vagy mi az? Hát,
mi is az?
Igen. Hát nekünk is nagyon nehéz volt, mert évekig nem fizettek a TSZ-be. Csak dolgoztak az emberek, és fizetés nem volt. És apukám el is ment egy állami gazdaságba dolgozni, a TSZ-t ott hagyta, és elment Csincsetanyára, az ott van gyéklátháza, vagyis Mezőkeresztes és Emőt között, egy kis település, de ott egy állami gazdaság volt, és ő nagyon értette azt, hogy kell búzába kazlat rakni, ha hány keresztet, ha sok kereszt volt, akkor milyen alapot kell annak kezdeni. Ma az én édesapám nagymamájának 100 hódföldje volt, tehát és az édesapám apukája, meg az édesapám is megtanulták. Hát annyi földbe gazdálkodni kellett, Mezőcsáton is volt tanyájuk, ott is tudni kellett, hogy kell azt a búzát lerakni. Tehát hogy kell csinálni, hogy kell azt a szénát összerakni, nagy mennyiségűt, hogy kell a buzakazlat megcsinálni, a szalmakazlat megcsinálni, és őt nagy örömmel fogadták az állami gazdaságnál, mert ezeket tudta. Na de nem mindegy, hogy a saját magáéba dolgozik, bár nekünk már ilyen sok földünk nem volt, mert az a nagymamájáé volt, és ugye az összes unokának, mindenkinek széjjel ment a föld, tehát ebből nekünk nem jutott milyen sok, de meg édesapámék öten voltak testvérek, tehát oszlik a vagyon, az nekünk már nem volt olyan sok földünk, tehát egy 18 hódnál nem volt több, mert annyi jutott, hát nagymamának több gyereke is volt, és sőt, mint két lánya is Miskolcra ment férhez, hát ott olyan lakást épített nekik, hogy gyönyörű még mai napig álló, gyönyörű lakás, saroklakás, meg piaccal szembe lévő gyönyörű emeletes lakás. Volt miből a két lányának. Büszkén mondta, hogy ő miért építette a lányainak, és hát a miskolci unokatestvérek egy kicsit jobban jártak, mint mi. Földet vett nekik a jelenlegi Martin telephez közel, ami közel volt a városhoz, hogy ott ők még gazdálkodni, vagy hát gazdálkodni is tudtak. Miskolc Tapolcán nyaralójuk volt, mert ahhoz is hozzásegített őket, és amikor már arra került volna a sor, hogy azt édesapámnak akart adni az ő portáját, akkor végrendelet nélkül meghalt hirtelen, és utána volt olyan gyermek, amelyik meghalt, és az árva törvényszék az árvákat védte. Ugyanannyit kaptak, hiába már ők megkapták a maguk részét az osztozkodásnál. Apukám is annyit kapott, mint ők. Úgyhogy egy kicsit ilyen bal szerencse is volt az életünkben, de az a probléma, a baj, az csak erősíti az embert, vagy nemesíti. Tehát ezt is el kell tudni fogadni, hogy így lett. Így történt. Hát az, hogy volt, de végül is mi abból a vagyonból nem olyan sokat profitáltunk. Adott apukámnak egy tartást, valahol lehet, hogy bennünk is bennünk van, volt bátyámban is, meg bennem is, de lehet, hogy soha nem kerültem volna fényes litkére, ha nincsen ilyen vágyam, hogy egy ilyen családba kerüljek, vagy nem értem meg a férjemnek az életkörülményét, hanem ilyen életet élek, akkor nem biztos, hogy vontott volna az ő egyénisége sem, és a körülményei sem. De valahol biztosan ez az életforma hozzásegített ahhoz, hogy ide kerüljek. Valószínű. De ebből mondom, profitálni nem profitáltunk, mint ők nem profitáltak a nagy vagyomból, mert őket meg másféleképpen sújtotta az a rendszer, amikor ugye kurákok lettek, és azt kellett feldolgozni. Nekik meghurcolták őket, főleg a férjemet, meg az apukáját. Hát ezek ilyen tragédiák, és jó és rossz oldal, minden összesembe. Így kerek az élet, hogy van benne jó és rossz.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm az időt, szenteltél rám.